17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Január közepéig várják a támogatási kérelmeket a Napenergia Plus programban. A rendkívül sikeres pályázatra összesen 32 ezer család regisztrált. Közülük már több mint 20 ezeren nyertek el állami hozzájárulást. Sok ezer érdeklődő azonban valahol elakadt a pályázati folyamatban, ezért hozzájuk fordult az Energiaügyi Minisztérium hivatalos Facebook oldalán Steiner Attila, energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár, hogy mielőbb erősítsék meg fejlesztési szándékukat. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatási kérelem benyújtásával erre 2025. január 15-éig lesz lehetőségük. Aki addig nem lép, biztosan nem juthat hozzá, az ingatlanonként akár 5 millió forinthoz. A zöld energia fokozott hasznosításához korszerű tárolói kapacitások kellenek, a megújulók már a hazai áramfelhasználás több mint ötödét adták. Az államtitkár kiemelte, a legnagyobb összeg, majdnem 106 milliárd forint a Napenergia Plus programra jut. A januári határidő kitűzésével az indulástól a lezárásig kereken egy esztendő telik el. Ennyi időnek elegendőnek kell lennie arra, hogy mindenki célba érhessen a pályázata előkészítésével. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként 200 milliárd forintos keretösszeggel új tőkeprogramot indít a kormány az ingatlan alapok számára 2025. márciusában, ami három célt szolgál: kollégiumok, bérlakások vagy új lakások építését, mondta a nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatón. Nagy Márton kiemelte, a lakhatási tőkeprogram bejelentését jelentős egyeztetés előzte meg az ingatlanpiaci fejlesztők, a lakásfejlesztők bevonásával. Példaként az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesületet említette. A 2025. december 31-éig tartó, az ingatlanpiac kínálati oldalát érintő program keretéből minden nyitott vagy zárt, már meglévő vagy újonnan létrehozott ingatlan alap is részesülhet alapkezelőnként legfeljebb 30 milliárd forinttal. A miniszter úgy vélte, a 200 milliárd forint megjelenése nagy lökést fog adni a piacon az új lakásépítéseknek. Mindezek makrogazdasági hatásait már ősszel lehet majd látni. Amennyiben a lakásfejlesztők az első fél évben megszerzik az építési engedélyeket, akkor a második fél évben elkezdenek építeni. Ez pedig mind az építőipar fellendítéséhez, mind a gazdasági növekedéshez hozzá fog járulni. Ugyanis a lakáspiac és a fogyasztás kéz a kézben jár, fogalmazott a tárcavezető. Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal a közleményében. A tanulói hallgatói jogviszony megszűnése után még október 31-éig érvényes azoknak a diákigazolványa, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra, akkor december 16-ától a diákigazolvány lejártát követő 46. naptól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 11.300 forint, naponta 380 forint. A járulékfizetést a tanulónak, hallgatónak nem kell bejelentenie, azt a NAV automatikusan előírja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetni. Az adószámla az ügyfélportálon keresztül elérhető, és pár kattintással befizethető az összeg. Ha valaki önálló átutalást indít, akkor a NAV egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számláját kell feltüntetni. A Magyar Nemzeti Bank Olá György megnevezéssel 7500 forintos címletű ezüst és 3000 forintos címletű színes fém emlékérmét bocsát ki szerdán abból az alkalomból, hogy 30 éve 1994-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki a vegyész professzort a pozitív töltésű szénhidrogének tanulmányozása terén elért eredményeiért. Az ovális emlékérmék a magyar származású Nobel-díjasokat, valamint a díjjal elismert eredményeiket bemutató emlékérme sorozat 10. tagjaként jelennek meg. Tervezőjük Fritz Mihály szobrászművész. A vegyész professzor felfedezésének jelentősége, hogy a korábban csak feltételezett karbokationok létét kísérletek során bizonyította, tulajdonságaikat vizsgálni tudta. Az Olá György emlékérmék hátlapján a tudós félalakos ábrázolása látható, amint krétával a kezében a metanol gazdaság működését megalapozó körfolyamatot szemlélteti.
Az időjárásról.
Borult párás időben lesz részünk, észak felől gyenge csapadéksáv érkezik, amelyből eleinte esőre, majd egyre több helyen havas esőre, estétől havazásra kell számítani. Az északi szél Sopron és a Zemplén térségében élénk, olykor erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mai adásunk első felében a református karácsonyi népszokásokról mesél majd Tóth Arnold néprajzkutató.
Hogyha a népszokások oldaláról közelítjük meg, akkor a református karácsonyt sokszor úgy tudjuk leírni, hogy mi minden az, ami nincs benne, ami egyébként a katolikus vagy a görögkatolikus hagyományban nagyon gazdagon megtalálható. Ez nyilván egy sokkal egyszerűbb vallásgyakorlathoz kapcsolódó felekezeti szokásrend a reformátusoké, ami kifejezetten jellegzetes, és mondhatjuk, hogy nem csak a reformátusoknál van meg, de a reformátusoknál mindenhol megvan a kántálás. A 24-én este szokásos kántálás, aminek a hagyományos, mondjuk Észak-Kelet-Magyarországon hagyományos falusi formája, az úgy nézett ki, hogy a serdülőkorban lévő fiatal emberek, nagyfiúk álltak össze, egy-egy csoportba, 6-an, 8-an, és úgy járták végig a falu házait, a szomszédságot, a rokonságot, általában már sötétedés után, és az esti böjti időbe tartozó vacsorának az idején, és a kántáláskor jellemzően a református énekeskönyvbe tartozó egyházi énekeket énekelték.
Azután megismerhetik a holland karácsonyi szokásokat is, hiszen Európán belül több ország is másképpen ünnepli a Mikulást és a karácsonyt. Pusztai Gábor irodalomtörténész elmondása szerint talán a holland szokás az egyik legérdekesebb. Náluk ugyanis a karácsonyi időszak hivatalosan november közepén kezdődik, amikor is a télapó segítőinek hadával megérkezik a gyerekekhez.
Minden magyar gyerek tudja, hogy a Mikulás az északi sarkon lakik, rénszarvas szánkóval közlekedik, és így jár házról házra, és a jó gyerekeknek cukrot, meg magyarót, meg diót visz, a rossz gyerekeknek meg virgácsot. De a holland tradíció ezzel szemben teljesen más. Minden holland gyerek szentül meg van jól győződve, hogy a Mikulás a Spanyolországban lakik, és minden évben Spanyolországból látogat el Hollandiába, mégpedig gőzhajóval. Tehát a Mikulás gőzhajóval érkezik Spanyolországból Hollandiába, és ezt a holland média általában élő egyenesben közvetít is. Ami azt jelenti, hogy valamelyik nagy holland kikötőbe, mondjuk Rotterdamba, látótávolságon kívülről elindul egy gőzhajó, rajta beöltözött Mikulás, ugye a fehér szakál, piros kucsma, és körülötte a segítői, akit mi úgy hívunk, hogy Krampuszok, de Hollandiában ezek a Fekete Péterek, a Zwarte Piet a nevük, és a kikötő már tömve van a holland gyerekekkel, akik sikoltozva várják, hogy megérkezzen végre a Mikulás Spanyolországból, és mikor partra száll Mikulás Hollandiában, akkor Hollandián belül fehér lovon közlekedik.
Míg a kitekintő végén az adventi gondolatok sorozatunkban Moravszki Orsolya Ágnes kolozsvári egyetemista gondolatait hallhatják.
Én arra szeretném bátorítani a kedves rádióhallgatókat, hogy ebben az adventben figyeljenek arra, hogy az életükben hogyan van jelen Isten szeretete, miben tudják tetten érni az ő hatalmas kezemunkáját, és tekintsenek idén a karácsonyra úgy, mint Isten szeretetének ünnepére.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Számos karácsonyi népszokást ismerünk, ilyen a betlehemezés, a regölés, a kántálás. A reformátusokra ez utóbbi volt a legjellemzőbb. A kántálók többnyire a református énekeskönyvi dicséreteket énekelték, és a falu minden házába beköszöntek. Ahogy a betlehemeseket, úgy a kántálókat is mindenhol szívesen fogadták, sőt, sértésnek vették, ha nem kerestek fel valakit, aki a falu közösség tagja volt, de másik vallási közösséghez tartozott. Napjainkban észak-magyarországi falvakban és Kárpátalján is tartják még ezt. Szenteste fiatal fiúk református énekeket énekelve keresik fel rokonaikat, ismerőseiket. Van azonban egy református betlehemes szokás is, amelyet 100 éve jegyeztek fel Nagyszalontán. A további részletekről Tóth Arnold néprajzkutató mesél rádiónknak.
Hogyha a népszokások oldaláról közelítjük meg, akkor a református karácsony sokszor úgy tudjuk leírni, hogy mi minden az, ami nincs benne, ami egyébként a katolikus vagy a görögkatolikus hagyományban nagyon gazdagon megtalálható. Ez nyilván egy sokkal egyszerűbb vallásgyakorlathoz kapcsolódó felekezeti szokásrend a reformátusoké, ami kifejezetten jellegzetes, és mondhatjuk, hogy nem csak a reformátusoknál van meg, de a reformátusoknál mindenhol megvan a kántálás. A 24-én este szokásos kántálás, aminek a hagyományos, mondjuk Észak-Kelet-Magyarországon hagyományos falusi formája, az úgy nézett ki, hogy a serdülőkorban lévő fiatalemberek, nagyfiúk álltak össze, egy-egy csoportba, 6-an, 8-an, és úgy járták végig a falu házait, a szomszédságot, a rokonságot, általában már sötétedés után, és az esti böjti időbe tartozó vacsorának az idején. És a kántáláskor jellemzően a református énekeskönyvbe tartozó egyházi énekeket énekelték. Sokszor csak külön ők maguk az ablak alatt, de nagyon sokszor a háziak is kijönnek, ilyenkor csatlakoznak, közösen énekelnek, adományokat adnak a kántálóknak. Ez minden református faluban, minden vidéken jellemző volt, és egyébként az ma is talán, ez nem egy múlt időbe rakható népszokás, hogy faluhelyen, hagyományőrző vidékeken, vagy városon is sok helyen, ahol én lakom, Görömbölyön, ott nálunk is van kántálás, és jönnek a templomból a gyülekezetbe tartozó fiatalok lelkészünk vezetésével, és megy a kántálás.
Jöttünk kántálni, szabad-e kántálni?
Pásztorok eljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos kis szállócskába. Siessünk, ne késünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk. Mi úrunknak tiszteletet tehessünk, angyalok hirdetik, Messiás születik. Itt van jelentényének, helye születésének, ajkában, fójában, melegíti őt a barna párája. Ó, isteni szeretet nagy csodája!
Ha mi félünk Betlehembe, el akartok jönni, siessetek túrós mákos galuskákat enni. A Jancsi citorál a pista furuját, félreveti a bundáját, egyengeti a lábát. Ha mi félünk Betlehembe, el akartok jönni, siessetek túrós mákos galuskákat enni. A Jancsi citorál a pista furuját,
Borkúzzál békességet, erőt, egészséget, adjon Isten bőven, az új eszendőben!
Boldog ünnepeket!
A betlehemezés nagyon széles körben elterjedt, minden tájegységen ismerik, és különböző táji változatai között az Alföldön, különösen az Észak-Alföldön egy jellegzetesen református típust is ismerünk. A gyűjtésekből legnevezetesebb a Arany János szülővárosában, Nagyszalontán történt gyűjtés, amelynek az volt az apropója, hogy 1917-ben Arany János születésének 100. évfordulójára készültek, és éppen akkor a nagyszalontai református gimnázium diákjai egy országos gyűjtőmozgalom keretében már évek óta járták a települést, és többek között betlehemes játékot is gyűjtöttek. 1916-ban Kodály Zoltán egy felkérésre csatlakozott ehhez a gyűjtéshez, hogy egy kicsit tegye rendbe a diákok által összeszedett anyagot, és ebből a gyűjtésből került aztán ki egy nagyon jó minőségű, egy nagyon érdekes betlehemes játék, ez a nagyszalontai betlehemes, amely egyébként ebbe az észak-alföldi típusba tartozik, ahol a szereplők nagyon sajátosak, huszár, betyár, Heródes király szerepel benne, katonai jelmezbe, huszárcsákóban, nemzeti színszalaggal, karddal felszerelkezve. És a betlehemes játékban ugye nyilván a pásztorok jelenete a legfontosabb, de az említett úgymond nemzeti típusú karakterek is megszólalnak, és az egész betlehemes játék az ő párbeszédük és az ő vicces megszólalásai köré épül. Azért is emlegetem ezt ilyen részletességgel, mert az 1970-es évektől kezdve táncszázmozgalom különböző zenekarai, vagy például a Kaláka együttes is feldolgozták ezt a betlehemes játékot, úgyhogy ennek a dallamaival és a szövegei ismereteivel ma már nagyon sok felé lehet találkozni, úgymond közkincsé vált, csak sokan nem tudják, hogy ez egy református betlehemes játékra megy vissza.
Jó estét kívánok! Meg ne ijedjetek! Itt egy kompánia, semmit se féltek! Lipek én a házba azon kirelemmel, szabad ibé jönni ide Betlehemmel.
Mennyből az angyal eljött hozzátok, pásztorom, pásztorom, hogy Betlehembe sietve menve, lássátok, lássátok.
Én vagyok az a híres Heródes király, aki a Bábel tornyán két angyal és egy pásztort mentette meg a farkasok kezéből. Betyárpajtás, gyere be!
Hoppistók! Már én is itt vagyok. A hidegtől szinte majd megfagyok. De rég termetemet jól megfigyeljétek. És amit a szám beszél, azt is megértsitek. Állj félrébb, barátom, mert most én beszélek. Ilyen legintő, mint te, nem igen féle. Betyár vagyok, annak tartom magamat. Csaplárosné kökény szemű barna jánya viseli gondomat. Ha viseli, hát jól teszi, éjféltájban hasznomat is veheti. A múlt éjjel egy nagy úr hóhoz bementem, persejemet asztalára letettem. Mondtam neki, tegyék bele pénzt, amennyit akar, mert ha nem, hát azonnal meghal. Az úr ijeti be, megtölté persejemet arannyal, ezüsttel. Ah, nem tudom én mi volt az. Aranyi vagy ezüst, de nagyot pendüle. Ezen az én szívem nagyon megrüle. Tán a mocskos mén szolgáló is a moslikba düle.
Gyere, öreg testvér, húzzuk ki belőle!
Na bánt, fiam, add Lubickó égben, nem atyúzzuk jövő esztendőre.
Mégis, öreg testvér, gyere be!
Nem megyek, mert a félméteres füstölt kolbászt a nyakamba akasztjátok.
De hogy is akasztják, még valaki akarná sem engedni. Gyere, hát bátran!
Nem megyek, mert a forró kalácsot a honyom alá dugjátok.
De hogy is dugják, még valaki akarná sem engedni. Van itt, aki megegye?
Nem megyek, mert a kásás faszikat a fejembe burítjátok.
De hogy is burítják, még valaki akarná sem engedni.
Nem megyek. De már mégis bemegyek, mert majd megvesz az Isten hidege.
A karácsonyfa állítás a faluhelyen 19. század második felétől, végétől kezdett el terjedni. Ez német protestáns hagyomány, a 16. századtól ismerjük ennek írásos nyomait, és nagyon érdekes, hogy aztán Magyarországra, vagy az Osztrák-Magyar Monarchiába, dél-német, osztrák-bajor már katolikus közvetítéssel jutott el aztán, és a főúri udvarokban a legmagasabb társadalmi osztályoknál bécsi mintára kezdtek el először karácsonyfát állítani, Brunswick Teréz nevét szoktuk emlegetni, aztán a Podmanickiak palotáját, vagy József Nádor budai palotáját, tehát a reformkorban ezeken a helyszíneken jelentek meg az első karácsonyfák, és aztán faluhelyen jó 100 év kellett ahhoz, hogy a falusi házakban is karácsonyfát állítsanak. Két nagyon érdekes művelődés történeti vonatkozása van ennek, az egyik a vasút, a másik pedig a katonaság. Ugye az osztrák-magyar állam vasutak, királyi vasutak a vasút állomásokon állított karácsonyfát. Nagyon sokszor a falusiak számára ez volt az első közvetlen találkozás ezzel a szokással, hagyománnyal. A másik időszak az első világháború, ahol a fronton szolgáló egyszerű bakák az osztrák-német tisztektől, katonai előjáróiktól látták a front karácsonyok alkalmával azt, hogy hogyan állítják, hogyan díszítik föl a karácsonyfát, és aztán onnan hazajöve honosították meg nagyon sok helyen a családoknál a karácsonyfa állítás szokását. Egyébként a szimbólumrendszer gyökeréből adódóan a zöldág és a növény az mindig is jelen volt a karácsonyi hagyományban. Ennek az egyik formája volt a boróka ág, a másik az a fenyőnek egy olyan fajta használata, amikor nem talpon állított fenyőfát, hanem mennyezetről lelógatott zöld gaj vagy zöld ág csokrot használtak ilyenkor a szoba díszítésére, és ezt is ugyanúgy pattogatott kukoricával, egyszerű papírdíszekkel, almával, dióval díszítették fel, amik aztán átmentek a karácsonyfának a díszítésére is. A reformátusok is tartották azt a szokást, azt a hagyományt, hogy 24-én egy egyszerű szegényes, mondjuk így böjti vacsorát fogyasztottak, ami általában valamilyen savanyított levesből, káposztalevesből, vagy ciberellevesből állt, és aztán ezt követte a mákos csík, mákos bobájka, mákos, guba, különböző elnevezéseken ismerik ezt az egyszerű ételt, és a szimbólumok, amelyek ide kapcsolódnak, ezek tulajdonképpen felekezetektől függetlenül jelen voltak Észak-Magyarország falvaiban. Az egyik a dió, a másik a méz, a harmadik a fokhagyma, a negyedik az alma. Ezek mind-mind ott voltak valamikor a karácsonyi asztalon, katolikusoknál, reformátusoknál egyaránt, és nagyon, nagyon szép és nagyon egyszerű magyarázatok, szimbólumok fűződtek ehhez. A fokhagymához nyilván a tisztaság, a gonosz távoltartása, vagy az alma, amikor a családfő megszegi az almát, annyi szeletre vágja, ahányan a családtagok ülnek az asztal körül, mindenki elfogyaszt egy gerezdet, hogy aztán ilyen módon legyen összetartó majd a család a karácsonyi asztal körül. Ezek az egyszerű jelképek minden felekezetnél megvoltak, még egészen a közelmúltban is. A délutáni istentisztelet a legutóbbi időkben, mondjuk az elmúlt 3-4 évtizedben olyan módon formálódott át, hogy a gyülekezetekbe tartozó fiatalok műsort adnak. Ez tulajdonképpen, hogyha megkeressük ennek a gyökereit, párhuzamait, akkor a katolikus templomokban szokásos pásztorjátéknak egy protestáns változatát érhetjük tetten ebben a szokásban, ahol nem dramatizált módon, nem jelmezekben és nem színjátékszerűen, hanem inkább csak a szövegek felelevenítésével, szavalatokkal, énekekkel jelenítik meg, vagy adják elő a gyerekek, a fiatalok, a konfirmandusok a betlehemi történetet. A Krisztussal való találkozás az úrvacsora szentségében történik. 25-én úrvacsorázni megy minden református ember és mindenki, aki a gyülekezetekhez tartozik, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a reformátusok számára talán ez a legnagyobb eseménye, a karácsony igazi lényege és az esemény központi magva a 25-e délelőtti istentiszteleten az úrvacsora vétel.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a református karácsonyi szokásokról hallhattak. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, de érdemes utána is velünk tartani, hiszen virtuális sétát teszünk majd Hollandiában, Európán belül ugyanis itt a legérdekesebb a karácsony. Égeti a nap, és fújja a szél.
Egy háttérkép követhetnénk néma árnyékként, és elboríthatná a környezetét. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja éppen ég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mert ő elfogadja magát. Nyújtózkodik a nap felé, és nem érdekli semmi már. Ha akarja, bármit elé, mert megvan benne az a kitart. Hogy nekem is elég volna csak rám figyelni, és akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan bújik ki.
Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja éppen ég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mert ő elfogadja magát. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lássa, hogyan éli az életét.
Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A budapesti deklaráció elfogadásával a magyar elnökség bebizonyította a versenyképesség fontosságát, jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter Brüsszelben a gazdasági és pénzügyi tanácsülését megelőzően. A tárcavezető a sajtónak adott nyilatkozatában elmondta, a testület utolsó magyar elnöklettel tartandó ülésén a miniszterek áttekintik az Európai Unió és a környező országok gazdasági helyzetét, irányadó vitát tartanak az energiaadó irányelv felülvizsgálatáról, illetve a tervek szerint áttekintik a helyreállítási és újjáépítési eszközt is. A magyar elnökség eredményeire kitérve Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy a budapesti nyilatkozat elfogadásával felhívták a figyelmet a versenyképesség fontosságára, és sikerült elfogadni a jövő évi költségvetést is. A tárcavezető a gazdasági és pénzügyi tanács legfontosabb eredményének nevezte annak a csomagnak az elfogadását, amellyel lehetővé tették a vállalkozások számára azt, hogy az EU-n belül elég egy helyen regisztrálniuk, és a többi 26 országban is tudják érvényesíteni az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokat, mégpedig külön regisztráció nélkül. Január közepéig várják a támogatási kérelmeket a Napenergia Plus programban. A rendkívül sikeres pályázatra összesen 32 ezer család regisztrált. Közülük már több mint 20 ezeren nyertek el állami hozzájárulást. Sok ezer érdeklődő azonban valahol elakadt a pályázati folyamatban, ezért hozzájuk fordult az Energiaügyi Minisztérium hivatalos Facebook oldalán Steiner Attila, energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár, hogy mielőbb erősítsék meg fejlesztési szándékukat. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatási kérelem benyújtásával erre 2025. január 15-éig lesz lehetőségük. Aki addig nem lép, biztosan nem juthat hozzá, az ingatlanonként akár 5 millió forinthoz. A zöld energia fokozott hasznosításához korszerű tárolói kapacitások kellenek, a megújulók már a hazai áramfelhasználás több mint ötödét adták. Az államtitkár kiemelte, a Magyar Nemzeti Bank Olá György megnevezéssel 7500 forintos címletű ezüst és 3000 forintos címletű színes fém emlékérmét bocsát ki szerdán abból az alkalomból, hogy 30 éve 1994-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki a vegyész professzort a pozitív töltésű szénhidrogének tanulmányozása terén elért eredményeiért. Az ovális emlékérmék a magyar származású Nobel-díjasokat, valamint a díjjal elismert eredményeiket bemutató emlékérme sorozat 10. tagjaként jelennek meg. Tervezőjük Fritz Mihály szobrászművész. A vegyész professzor felfedezésének jelentősége, hogy a korábban csak feltételezett karbokationok létét kísérletek során bizonyította, tulajdonságaikat vizsgálni tudta. Az Olá György emlékérmék hátlapján a tudós félalakos ábrázolása látható, amint krétával a kezében a metanol gazdaság működését megalapozó körfolyamatot szemlélteti.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Én már nem mennék, hisz annyi minden tehetnék, annyi minden lehetnék. Én úgy maradnék, pirkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnék. én már nem, nem szeretném, a felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk, én úgy maradnék, kéz a kézben vihetnénk, álmainkat őriznénk. Mondd, mi ez az érzés, hogy könnyű a légzés, hogy nincsen rá. Idegen, te maradj még, de én már nem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Meglepő, de Európán belül több ország is másképpen ünnepli a Mikulást és a karácsonyt. Talán a holland szokás az egyik legérdekesebb. A télapó nem a hideg éjszakról és nem is a rénszarvasai által húzott szánnyán érkezik a gyerekekhez. Hollandiában nincs hagyományos értelemben vett szenteste. Az igazi ajándékozás náluk december 6-án zajlik, amikor is megérkezik Sinterklaas és segítője Fekete Péter. A hollandok is állítanak karácsonyfát, de a szaloncukrot egyáltalán nem ismerik. A holland karácsonyi menü leginkább a francia konyhához hasonlít. Krémlevesek, marhahúsleves, frissen sültek alkotják, ami jellemzően steak párolt zöldségekkel, friss salátával és lisztes krumpli állagú körettel. Ez gyakorlatilag főd burgonya, vajon hempergetve, desszertnek pedig habos csokoládékrémet esznek. A további részletekről Pusztai Gábor irodalomtörténész mesélt rádiónknak.
Hollandia is és Belgium is európai, nyugat-európai ország, alapvetően a keresztény kultúrkörhöz tartoznak. Mondhatnánk azt is, hogy olyan nagy különbségek nincsenek a karácsony ünneplésében Hollandia és Magyarország között, de mégis vannak különbségek. Talán az első legszembetűnőbb különbség az az, hogy Hollandiában karácsonykor nem szokás egymás megajándékozása. Illetve ez a szokás csak a 20. század végén, tehát néhány évvel ezelőtt kezdődött el Hollandiában. És ennek az oka az az, hogy Hollandiában decemberben az ajándékozós ünnep az a Mikulás. Tradicionálisan ez az az ünnep, ahol a családtagok, rokonok, ismerősök megajándékozzák egymást, és itt vissza kell kanyarodnunk egy kicsit a Mikulás kultuszhoz Hollandiában, amely több száz évre vezethető vissza, és a mai napig nagyon nagy ünnep a Mikulás. Annyira nagy ünnep, hogy ez hatalmas média felhajtással is jár. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a Mikulás Hollandiában másfajta tradíciókkal rendelkezik, mint Magyarországon. Minden magyar gyerek tudja, hogy a Mikulás az északi sarkon lakik, rénszarvas szánkóval közlekedik, és így jár házról házra, és a jó gyerekeknek cukrot, meg magyarót, meg diót visz, a rossz gyerekeknek meg virgácsot. De a holland tradíció ezzel szemben teljesen más, minden holland gyerek szentül meg van jól győződve, hogy a Mikulás a Spanyolországban lakik, és minden évben Spanyolországból látogat el Hollandiába, mégpedig gőzhajóval. Tehát a Mikulás gőzhajóval érkezik Spanyolországból Hollandiába, és ezt a holland média általában élő egyenesben közvetíti is. ami azt jelenti, hogy valamelyik nagy holland kikötőbe, mondjuk Rotterdamba, látótávolságon kívülről elindul egy gőzhajó, rajta beöltözött Mikulás, ugye a fehér szakál, piros kucsma, és körülötte a segítői, akik mi úgy hívunk, hogy Krampuszok, de Hollandiában ezek a Fekete Péterek, a Zwarte Piet a nevük, és a kikötő már tömve van a holland gyerekekkel, akik sikoltozva várják, hogy megérkezzen végre a Mikulás Spanyolországból, és mikor partra száll Mikulás Hollandiában, akkor Hollandián belül fehér lovon közlekedik. Tehát semmi szánkó, semmi rénszarvas, semmi hasonlók, fehér ló. Vannak olyan kiegészítői, amelyek erőteljesebben utalnak az eredeti Mikulás tradícióra, mint Magyarországon. Ilyen például az, hogy a holland Mikulásnak püspök botja van, és püspök süvege. Hát ugye ez az eredeti a Miklós püspökre visszavezethető történet. Hollandiában a Mikulás öltözékében is tovább él. És a Mikulás gyakorlatilag ezen a fehér lovon a szolgáinak, a Fekete Pétereknek a kíséretében járja Hollandiát, elmegy minden városba, és a jó gyerekeknek általában süteményt visz, csokoládét, marcipánt és egyéb édességeket, a rossz gyerekek pedig virgácsot kapnak, vagy sót. Persze megkérdezhetjük, hogy hogyan alakult ki Hollandiában ez a miénktől teljesen eltérő hagyomány, és ennek egyetlen magyarázata van, ugyanis volt Hollandiában egy tanító a 19. században, egy Jan Schenkman nevezetű úriember, aki 1850-ben megjelentetett egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Szent Nikolás en zijn Knecht, vagyis a Mikulás és a szolgái, amiben az ő fejéből kipattant ötletek alapján, tehát ez az ő fantáziája, leírta azt, hogy szerinte a Mikulás Spanyolországból jön gőzhajóval, Hollandiába fehér lovon közlekedik. Tehát ez gyakorlatilag egy holland tanítónak a kitalációja, amely azonban egy nagyon szép kivitelű könyvben került megörökítésre, amit nagyon szívesen ajándékoztak a 19. század második felében a holland gyerekeknek a szüleik, és ezért mindenki ezen nőtt fel. Egy egész generáció ezen nőtt fel, ezeken a Mikulás meséken úgymond, és ez így gyökeresedett meg a holland hagyományban, és a mai napig minden holland gyerek meg van győződve arról, hogy a Mikulás Spanyolországban lakik, és onnan gőzhajóval érkezik Hollandiába. Ehhez hozzátartozik az is, hogy Fekete Péterrel kapcsolatban egy hatalmas botrány robbant ki a toleráns Hollandiában, ugyanis főleg nem európai származású holland állampolgárok, emberjogi aktivisták azzal álltak elő, hogy Fekete Péter az rasszizmus. Ugyanis megítélésük szerint a nagy fehér Mikulásnak a fekete szolgái, ez túlontúl emlékezteti őket a rabszolgaság időszakára, és ezért úgy gondolják, hogy a Fekete Pétert azt törölni kell a holland tradíciókból, mert ez szintiszta rasszizmus, és ezt nem engedheti meg magának Hollandia. Most mi is mosolygunk ezen a dolgon, de ezt halálosan komolyan veszik a hollandok. Úgy képzeljük el, hogy a holland belügyminiszter felszólította a holland nagyvárosok polgármestereit, hogyha ugye tradicionálisan a Mikulás megérkezik a városba, és ott az a szokás, hogy a polgármester fogadja a Mikulást, és ott az összegyűlt gyerekek nagyon örülnek annak, hogy végre megjött a Mikulás. Szóval a belügyminiszter azt mondta, hogy semmiféle módon ne tegyenek semmilyen megjegyzést a Mikulás szolgáinak a színére. Tehát az, hogy most ezek feketék vagy nem feketék, ez ne legyen téma, tehát ezt kerüljék. És Hollandiában ez egy társadalmi konfliktust okozott. Szó szerinti társadalmi konfliktust okozott, már olyan hangok is voltak, hogy a Fekete Péter akkor legyen más színű. Ugye a sárga az kizárva, mert ugye azzal is probléma lenne, de például zöld, vagy piros, vagy kék. És ezek nem poénból felmerült ötletek voltak, hanem ezek halálosan komolyan gondolták. És ez az a ünnep, amikor ugye ajándékoznak egymásnak az emberek. A karácsony az sokkal kevésbé ajándékozós ünnep. Ott elmondhatjuk azt, hogy tradicionálisan egyáltalán nem szoktak egymásnak ajándékokat adni. Mondom, a 20. század legutolsó évtizedében kezdődött el bizonyos családoknál ez a szokás, főleg egyébként külföldi hatásra, de tradicionálisan Hollandiában karácsonykor nem ajánlnak egymásnak ajándékot. A legtöbb holland családnak a karácsony az egy családi ünnep, amit otthon töltenek. Legutóbb olvastam egy statisztikát, hogy az átlag holland a karácsonyt otthon tölti egy műfenyő társaságában, ugyanis nem vesznek a legtöbben igazi fenyőt, hanem műfenyőt állítanak. És rokonok, barátok, ismerősök társaságában költik el a karácsonyi vacsorát. Ez általában egy nagyon hosszú folyamat, több fogásos menüről van szó, de az éttermek is felszoktak készülni karácsonyi menükkel Hollandiában. Ez nagyon népszerű dolog. Nagyon sok holland számára a karácsony tulajdonképpen a karácsonyi vacsora köré összpontosul. Sok holland számára az eredeti jelentőségét, az egyházi vetületét ez az ünnep már elvesztette. Vannak természetesen olyan keresztény családok, amelyek a vallásos ünnep szellemében ünneplik a karácsonyt, de ők azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy a kisebbséghez tartoznak már Hollandiában. Statisztika alapján elmondható, hogy a hollandoknak a 86%-a az, aki valamilyen módon ünnepli a karácsonyt. Azt jelenti, hogy 14%-uk egyáltalán nem ünnepli. Ebbe persze az is szerepet játszik, hogy Hollandia lakossága ugye növekvő mértékben áll bevándorlókból, akik nem feltételül a keresztény kultúrkörhöz tartoznak, és ezért számukra ez az ünnep nem igazán ünnep. Előtte is ünnepeltek, csak akkor nem volt hozzá ez a körítés, hogy Spanyolországból jön meg fehér lovon, meg gőzhajóval, meg stb. Vannak olyan festmények a 17. századból, olyan holland festmények, amelyek megörökítik a Mikulás napi ajándékozás élményét. Olyan híres holland festők, mint például Jan Steen, már a 17. század közepén megörökítette egy polgári családnak a Mikulás napját, ahol gyakorlatilag képen minden olyan eszköz, illetve kellék látható, ami a Mikulás napi tradíciókhoz kapcsolódik. Az, hogy az ablakba, vagy a kandalló elé, vagy a kandalló párkányra teszik ki a kipucolt cipőjüket, a cipőjükbe kapják az ajándékot a gyerekek. Aki rossz volt, az nem kap ajándékot, vagy virgácsot kap. A tradicionális holland Mikulás sütemények is láthatók ezeknekképpen. Tehát van tradíciója a Mikulásnak, csak az 1850-es évektől kezdődött ez a spanyolországos, gőzhajós, fehér lovas körítés hozzá. De a Mikulás az korábban is, évszázadokkal korábban is jött Hollandiába, csak akkor még nem volt hozzá ez a kis mese. Általában a hollandok a karácsonyi vacsoránál, ugye említettem, hogy egy ilyen többfogásos menüt fogyasztanak el, és ebbe általában akkor különleges ételek vannak, amit a mindennapok asztalára nem kerül. Tehát ugye náluk a hal az a mindennapok eledele, de például a vathús az egyáltalán nem. Tehát a vathús az valamilyen különleges. Tehát előfordul, hogy fácánt, vagy szarvashúst, vagy őszhúst esznek karácsonykor a hollandok. De ez természetesen nem törvényszerű. Van, aki pulykát eszik, van, aki egészen hétköznapi ételeket, csak nagyobb mennyiségben és több fajtát. Az édességek között is van kifejezetten holland. Megemlíteném az ilyen gyümölcsös kalácsot, a Kerstollen úgy hívják, ez ugye német nyelvterületen is egy elterjedt sütemény, amit szintén a karácsonyhoz köthető. Ez mondom egy ilyen eléggé nehéz gyümölcsös kalács, amiben sok vajat dolgoznak fel. a flamandok és a hollandok egy nyelvhez és egy kultúrkörhöz tartoznak, és gyakorlatilag ők a 17. században szakadtak el egymástól. Korábban ők alkották közösen Németalföldet, de Hollandia függetlenné válása után Hollandia gyakorlatilag tehát önálló állam lett, más úton indult el, mint a déli flamand tartományok, amelyek továbbra is 17. században továbbra is spanyol uralom alatt maradtak, és ebből kifolyólag a Flandriában a domináns vallás az a katolikus vallás. Ezért a karácsonnyal kapcsolatban is ugye a katolikus hagyományok azok, amelyek inkább élnek. Nagy különbségek persze nincsenek, de például a jászol felállítása az inkább a katolikus Flandriára jellemző, mint a Hollandiára, de egyébként nagy különbségek itt nincsenek a karácsony ünneplésében. Talán a Mikulással kapcsolatban annyi, hogy Hollandiában 5-én jön a Mikulás, Hollandiában meg 6-án.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a holland karácsonyról hallhattak.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Előtte azonban még adventi gondolatok sorozatunkban. Hallgassák meg Moravszki Orsolya Ágnes, kolozsvári egyetemista gondolatait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Adventi gondolatok.
A következő percekben Moravszki Orsolya Ágnes, a Bábesbójai Tudományegyetem bölcsészettudományi karának másodéves magyar-angol szakos hallgatója osztja meg önökkel adventi gondolatait.
Azt hiszem, nem vagyok vele egyedül, ha azt mondom, hogy az advent és a karácsony a kedvenc időszakom az évben. Hogy is ne lenne az, mikor annyi csodás dolog vesz minket körül ebben az időszakban. Gondoljunk csak a legkézenfekvőbbre, az ételekre. A kürtös kalács illatára és ízére, vagy a forralt borra. S ha már itt tartunk, a bejgliről, a töltött káposztáról, vagy a forró csokiról még nem is beszéltünk. Ilyenkor másképp ragyognak a fények. Másképp viszonyulunk a tömeghez a karácsonyi vásáron. Meghallgatjuk sokadjára ugyanazt a karácsonyi számot, és nem mondjuk. Még a kedvenc kötött pulcsinkban is jobban érezzük magunkat, mint máskor. Nekem a legjobb családi emlékeim ebből az időszakból származnak. Eszembe jut, amikor közösen díszítettük a fát, vagy amikor gyermekkoromban lesekedtem a kulcsukon, hogy vajon mikor rakja tele ajándékokkal a Mikulás a csizmámat. Eszembe jut az is, amikor együtt sütöttünk mézes kalácsot, vagy amikor közösen néztük a reszkes hetek betörőket, hisz Kevin nélkül nincs karácsony. Az adventi időszak varázslatos szerintem. Mindazok mellett, amit már felidéztünk, a legjobb része az egésznek az izgatott várakozás. A bevásárlás, a díszítgetés, a világító kibogozása. Persze, mindenkinek eszébe jutnak azok az alkalmak is, amikor az ember a háta közepére se kívánja az egészet, amikor túl hosszú a sor a bevásárlóközpontban, amikor előkerül még egy összegabajodott világító, pedig azt hittük már az utolsót is sikeresen kibogoztuk. De valahogy mindezek ellenére az advent varázslatos. Azt szoktuk mondani, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Adventben pedig talán valahol mélyen mindenki készül egy kicsit a szeretetre. Hisz adventben hamarabb eszünkbe jut adakozni, segíteni, előrengedni valakit a sorban. Általában úgy gondolunk erre, mint a mi szeretetünk ünnepére, és természetesen bizonyos szempontból az is. De mi lenne, ha egy másik szeretet nézőpontjából is figyelnénk erre az időszakra és erre az ünnepre? Mi lenne, ha nem a mi, hanem Isten szeretetének ünnepeként tekintenénk a karácsonyra? Mi lenne, ha Isten szeretetének megnyilvánulásaira figyelnénk az adventben? A legelső karácsonykor megszületett egy kisgyermek. Ez a kisgyermek volt Jézus Krisztus,
a magasságos Isten szent fia. Megszületett erre a világra, hogy életével tökéletes engedelmességet tanúsítson, halálával és feltámadásával pedig megnyissa az utat Isten és ember között. Krisztus a kereszten szétfeszítetett, hogy áthidalja a távolságot Isten és ember között, távolságot, mely az ember bűnei miatt keletkezett, és ő megváltson minket a bűneinktől. A legkegyetlenebb halált vállalta értünk, pusztán szeretetből. Azt hiszem, ezt a szeretetet lehet csak igazán ünnepelni. Én arra szeretném bátorítani a kedves rádióhallgatókat, hogy ebben az adventben figyeljenek arra, hogy az életükbe hogyan van jelen Isten szeretete, miben tudják tetten érni az ő hatalmas keze munkáját, és tekintsenek idén a karácsonyra úgy, mint Isten szeretetének ünnepére. Hisz úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldott adventet!
Az elmúlt percekben Moravszky Orsolya Ágnesnek, a Bábesbójai Tudományegyetem másodéves magyar-angol szakos hallgatójának adventi gondolatait hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Inkább passzolnám is ezt a zsúfolt villamost, láthatatlanságba burkolózom újra most. Hát, ha ismerősök préselődnek rajta fenn, jobb lesz várni, ő majd csenget, én meg engedem. Át a hídon túlra szikrát szórva úgy szörög, mintha rángatnák a benne lévő ördögök. Ők csak rossz barátok, elfelejtett kocsma nép, én már másfelé, de összetart a csorda még, de már nélkülem mehet tovább. Majdnem elsöpör, csak mégse jött az alkalom. Kár az emberektől és jelektől tartanom. Nem kell sorba állni, semmiféle végzetet. Voltam más alakban látható, de véget ért. Már nem úgy, mint régen szédelegve részegen.
Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A HPL e-book üzleti felhasználóknak készült nagy teljesítményű, erős és megbízható eszköz. Kiváló minőségű anyagok, strapabíró kialakítás, ideális választás vállalati igényekhez. Kivételes teljesítmény, kifinomult dizájn, HBL e-book a Simonet kínálatában.
Reklámot hallottak.